No, bývam. Igen. Jól vagytok? Kipihentétek magatokat?
Nem.
Jó volt a reggeli?
Igen.
Jó volt. Köszönjük Petinek ezt a gondolatot. Arra gondoltam, hogy egy mesével kezdem ma reggel. Hogy kezdődnek a mesék? Hol volt, hol nem volt? Egy messzi-messzi galaxisban. Na jó, nem, itt. Az üveghegyen túl, óperenciás tengeren is túl, élt egy ember, kinek nem volt köldöke. Na de ki ez az ember, akinek nem volt köldöke? Miért nem volt köldöke? Ádám. Ugye Ádám nem anyától született, nem formálódott ott 9 hónapig az anyamében, mint mi, mindannyian, hanem ugye őt Isten teremtette, Isten alkotta a föld porából, sárból. És ki volt ez az Ádám? Rokonunk, ősünk, ősapánk, mindannyian Ádámtól származunk. Tehát amikor valakinek azt mondod, hogy testvérem, tényleg a testvéred. Lehet, hogy távoli, de a testvéred. Van egy közös pont a múltotokban, a múltunkban, ami összeköt bennünket, és az Ádám. Ádám apánk. Rokonok vagyunk. Hasonlítunk egymásra. Peti, Balázs, testvérek. Mint két tojás. Hasonlítanak egymásra. És ugyanaz az örökségünk, ugyanazt az örökséget hordozzuk, amit egy Ádámtól örököltünk. Ádám bukott természetét. Az Ádámtól örökölt hiába valóságot, a bukást. És az ő bukásának a hatását tapasztaljuk meg a mindennapi életünkben. Ezt tapasztaljuk meg a kapcsolatainkban. Ezt tapasztaljuk meg a gondolkodásunkban, az életünk minden területén ott van ez a múltnak ez a hozadéka, és ez egy kikerülhetetlen fal az életünkben. Ott van mindenütt. Nem tudod félretolni, nem tudod félrerakni az életedben. Nem tudod magadat függetlenné tenni ettől a múlttól. Ott van. Ott van mindenhol az életünkben. És mindannyian erre bűnre való hajlammal születtünk. Ott van bennünk ez a bűnös természet, hogy valahogy kimozogjuk Isten törvényét. Kimozogjuk azt, amit Isten mondott nekünk, és próbáljuk azt csinálni sokszor, amit nem kellene. Keressük a kiskapukat, Kevessük a kerülő utakat, és azt mondjuk, ez még belefér, ez még nem olyan nagy baj, másik is megcsinálta, miért ne? De hol kezdődött ez? Ugye bűnesettel. Ott volt a fa, Isten azt mondta, ne. Minden, ezt az egyet ne. Mindent megtehetsz, bármerre mehetsz, mindenből ehetsz, ebből az egyből ne. Ne tedd. De aztán mégis. Ugye Éva szakított a fáról, csak azt mondják, hogy alma, csak így ábrázolják. Ugye apple, ugye? Ugye a rágott alma. De nem tudjuk igazából, hogy milyen gyümölcs volt. De nem is ez a lényeg. Szóval a lényeg az, hogy ettek belőle, és aztán kinyíltak a szemeik. És jött Isten. Ádám. Ups! Jön apu, bújjunk el. Elbújtak. Nagyon vicces ez a történet, szerintem. Jön Isten. Hol vagy, Ádám? Mintha nem tudta volna, hogy hol van. De hogy Ádám elbújt. Miért bújt el Ádám? Szerintem, amikor, és így belegondoltam magamat ebbe a történetbe, picikét úgy elgondolkoztam, hogy milyen lehetett Ádámnak ebben a helyzetben. Szerintem, amikor beleharapott abba a gyümölcsbe, ezt lenyárt az első falatot, akkor de bakker, mit csináltam? Összetolta magát szerintem. Rádöbbent arra, hogy amit tett, az mennyire gáz. Isten egyet kér tőle, és ezt nem tudta megcsinálni. Ezt nem tudta betartani. Ezt az egyet. És mit mondott? Mesztelen vagyok. És előtte azt írja az ige, hogy elbújt, mert félt. Félt. Tudta, hogy ennek következménye lesz ennek, amit csinált. Vagy csináltak. És súlyos következménye. És akkor Isten megkérdezi, ki mondta neked, hogy mesztelen vagy? Ettél a fáról? Naív kérdés, ugye? Az asszony volt, ő adott, hogy hárítunk. Nem én voltam, én ártatlan vagyok, az asszony volt, de csak itt te adtál, hogy te vagy a hibás, ez a te bűnöd. Azt, hogy mit mond. A kígyó volt, és gondolkoztam, miért játssz el Isten ezt a kis diskurzust, ezt a párbeszédet? Mire jó ez a procedúra? Hogy miért csináltad? Talán ettél? Ki mondta? Meddig tartottam, hogy kész, vége, kalap, kabát, szevasztok. Nem lett volna egyszerűbb? Isten azt mondja, hogy na jó van, kobám, kuka, csinálunk másikat. Nem. De hogy van ott benne valami ebben a kérdésben? A szeretet. Ott van ebben a kérdésben Istennek a szeretete és a kíméletessége. Hogy hol vagy. ez az örökségünk. Ugye bűn rabszolgái vagyunk. Igazából születésünktől fogva úgy születünk. Ott van a köldögzsinór. Születésünktől kezdve, fogantatásunktól a születésünkig. De utána ott van virtuálisan is, ami összeköt a múltunkkal, Ádám bukásával. Róma 5.12-től azt mondja, hogy a bűn egyetlen ember Ádám által lépett be a világba. A bűn által pedig bejött a halál is, amely mindenkit elért. Mindenkinek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett. Ez szép. Köszi, Ádám. Ezt megcsináltad. Vagy Róma 6-ban azt írja, 23-ban, hogy a bűn zsordja a halál. Vagy az egyszerű fordítás azt írja, hogy a bűn szolgálatáért járó bér a halál. 6.23 elején. Minden cselekedetünknek megvan az ára. Mindennek, amit teszünk, megvan a következménye. Olyan nincs, hogy nincs következmény. Olyan nincs, hogy nem kell kifizetni az árat. Valaki megfizeti. És ennek a bukásnak is meg kell fizetni az árát. Ki kell fizetni valakinek. És mondhatja azt valaki, hogy Isten gonosz. Isten rossz indulatú. Isten egy bosszúálló. Miért kellett ezt csinálni? Miért nem lehetett azt mondani, oké, Ádám, rossz kisfiú voltál, megbocsájtok. Legközelebb ne csinálj ilyet. Miért nem lehetett ezt csinálni? Miért kellett ezt a halál dolgot behozni? Mert Isten nem tud ellent mondani önmagának. Mert azt mondta, hogy eszel arról, akkor meghalsz. Nem tehetett mást. De ott van a kegyelem. Ott van Isten kegyelme. És nem hagyta magára az embert. Azt mondta, majd én kifizetem. Nem fogom kitekerni a nyakadat, de az árának egy részét neked kell hordozni. A következmények egy részét neked kell viselni. De a legsúlyosabb árát azt én fogom kifizetni. És utána úgy folytatja, 13. verstől, a bűn már Mózes törvénye előtt is jelen volt a világban. De amíg nincs törvény, addig a bűnt sem lehet senkinek felróni. Ádámtól Mózesig mégis mindenki felett a halál uralkodott, még azok felett is, akik nem úgy vétkeztek, mint ahogyan Ádám, aki megszegte Isten parancsát. És aztán itt van egy nagyon érdekes mondat. Ez meglepődtem. Azt írja, Ádám előképe volt az eljövendő Krisztusnak. Mi van? Ádám az előképe Krisztusnak. Ezt már hogy? Ezt nem értem. Tehát ő elbukott, hogy lehet az előképe. De erre majd visszatérünk később. Úgy folytatja, Isten ajándéka, a kegyelem azonban másképpen működik, mint ahogy Ádám bűne. Igaz, Ádám bűne sok ember halálát okozta, mindenkiét, szinte, de Isten kegyelme és ajándéka sokkal hatásosabb és bőségesebben árad ki sok-sok emberre. Ezt a kegyelem áradást egy másik ember, Jézus Krisztus kegyelme tette lehetővé. A következményekben is különbség van Ádám bűne és a kegyelmi ajándék között, hiszen az ítélet már egyetlen bűnt is halállal büntetett. Ezzel szemben a kegyelem ajándéka sok-sok bűn elkövetése után is elfogadhatóvá teszi a bűnösöket Isten számára. Egyetlen ember bűne miatt a halál valóban uralomra jutott, azon az egy személyen keresztül. De ha ez így van, mennyivel inkább uralkodnak az életben a másik ember, Jézus Krisztus által azok, akikre bőségesen árad Isten kegyelme? Ezek ajándékba kapták, hogy Isten elfogadhatónak tekinti őket. Egy ember bűne az összes többi számára is ítéletet eredményezett. Ugyanígy, amit az a másik ember, Jézus Krisztus, Isten akarata szerint elvégzett, az mindenki számára lehetővé tette, hogy Isten elfogadja őt és örökké éljen. Ahogyan egyetlen ember engedetlensége következtében sokan bűnösökké lettek, úgy egyetlen ember engedelmessége által sokan elfogadhatóvá válnak Isten számára. Isten pedig behozta a törvényt, és ez csak tovább szaporította a bűnöket. De ahol elszaporodik a bűn, ott Isten kegyelme még inkább megsokasodik. Azért van így, hogy ahhoz hasonlóan, ahogy a bűn uralkodott halál által, a kegyelem is uralomra jusson Isten bennünket elfogadó és örök életet nyújtó kegyelme által a Jézus Krisztussal való azonosulásunk révén. Ugye Ádám bukása miatt átok alatt van az egész föld, és a halál uralkodik minden ember felett. Halál uralkodik. Ugye Isten kimondott szava megmásíthatatlan. Ezért volt szükség erre a procedúrára. Tehát mi mind Ádám romlott, jóra alkalmatlan életét örököltük, és ebben élünk. És ebből kifolyólag elkerülhetetlen az, hogy amíg Ádámban vagyunk, addig az életünknek az összes erőfeszítése, az összes munkája ezt a célt szolgálja. Addig Ádám életét éljük. Addig Ádám uralkodik az életünkben. Az ő céljait valósítjuk meg. Az ő tervét követjük. Nem Isten tervét, hanem Ádám az ember tervét. És ez a természet, ez készséggel enged helyet a bűnnek, a vétkeknek. 1 Korintus 15, 44-től. Igen, ugyan van hús, vér, emberi test, amelyet az emberi lélek ural, úgy van szellemi test is, amelyet a szellem kormányoz. Erről beszél az írás, az első ember, Ádám, élő lélekké lett. Ugye 1 Mózes 2:7-ben azt írja, hogy az örökkévaló Isten kezébe vette érögöt a földből, és embert formált belőle. Majd életet adó leheletét az ember órába lehelte, ezáltal lett Ádám élő lélekké. És de úgy folytatja a korintusi levélben, ugye az első ember Ádám élő lélekké lett, az utolsó Ádám viszont életet adó szellem. Utolsó Ádám. Emlékszel, amit mondtam? A Róma 5.14-ben, hogy Ádám Jézus előképe. Ő az utolsó Ádám, az életet adó szellem. De úgy folytatja a korintusi levélben, 46. verstől, azonban nem ez a szellemi ember jött először, hanem a lelki, vagyis a természetes ember. Csak azután jött a szellemi ember. Az első ember a földből származik, hiszen Isten a földből formálta. A második ember a mennyből jött. Amilyen volt az első, a földből való ember, olyan a többi földi ember is. Viszont amilyen az a mennyből való, olyanok azok is, akik szintén a mennyből származnak. Ahogyan hasonlítunk az első földi emberre, úgy fogunk hasonlítani majd arra a mennyére is. Ugye a húsvértest, ami a bűnt hordozza, az átok alatt van ez a test. Ez egy megjavíthatatlan. Nem tudjuk jóvá formálni. Nem tudjuk Isten számára elfogadhatóvá tenni. Bárhogy erőlködhetünk, bárhogy dolgozhatunk rajta, nem fog sikerülni. Semmilyen módon egy hiába való életet élünk. Ugye úgy kezdtem, hogy a köldök nélküli ember, Ádám. Ugye a teremtés után Ádámnak volt egy kapcsolata Istennel. Egy személyes kapcsolata. Ugye ő alkotta, Istenből tudott táplálkozni. De a szebukással ez megváltozott. Ez az élő kapcsolat, ez megszakadt. Mi már köldökzsinóron keresztül táplálkoztunk első 9 hónapunkban. De hogy ez megmaradt utána is, nem fizikailag nyilván. És ez a köldökzsinór összeköt bennünket ebben a bűnös természettel, ebben az ádámi természettel, ahol Ádám tervét éljük, Ádám életét éljük. De Isten ennél sokkal többet akar nekünk adni, többet tartogat számunkra, mégpedig egy megdicsőült életet. Nem a bűn életét, ami a halálra vezet, hanem egy megdicsőült életet, ami a mennyben az örök életre vezet. De hogy Isten segít is nekünk ebben. Azon túl, hogy elküldte a fiát, hogy éljük ezt az életet. 1 Péter 1.18-ban. Tartsátok szem előtt, hogy régen számotokra nem volt az életnek igazi értelme. Ezt az életmódot az őseitek hagyományozták rátok, de Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből. Ez azonban nagyon sokba került. Nem arany vagy ezüstpénzzel fizetett értetek, mely elveszti az értékét, hanem Krisztus vérével, amely mindennél értékesebb. Ez a vér olyan, mint a hibátlan áldozati bárány vére. Ugye az árat ki kellett fizetni. Halált. Valakinek meg kellett halni. Jézus Krisztus fizette ki ugye a kereszten ennek az árát, ennek a bukásnak, ennek a bűnnek. 2 Péter 1.2.4. Mind több és több kegyelem és békesség töltsön be titeket azáltal, hogy Istent, az Urunkat, Jézus Krisztust személyesen és egyre mélyebben megismeritek. Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami ahhoz szükséges, hogy Isten tetszésére és dicsőségére éljünk. Azon keresztül ajándékozott meg, hogy egyre jobban és bensőségesebben megismerjük őt, aki a saját dicsőségébe hív bennünket. Egyúttal igen nagy és értékes ígéreteket is adott nekünk, amelyek megragadása által kimenekülhetünk a jelen világ romlottságából, és részesülhetünk az isteni természetben. A világ romlottságának gyökere pedig az olyan kívánság, amely gonosz dolgokra irányul. A kétféle élet, amiről reggel is beszélgettünk. A múlt élete, a Krisztus előtti élet, és a Krisztussal való élet. A Krisztus nélküli élet az az ádámi élet. De a másik élet Krisztusban, az örökkévaló célért, az elhívásomban élek. Keresem Isten célját az életemre, és próbálom Isten tervét betölteni. Az értékrendem megváltozik, és ha nem én vagyok a fontos, nem az én tervem a fontos számomra, hanem Krisztus terve a fontos számomra. Nem a saját megvalósításom a fontos, hanem a másik ember a fontos. És amelyiket táplálom, az fog megerősödni. Ugye, ahogy edzük magunkat, mint a testet, ha erősíteni akarom az izmaimat, akkor sok fehérjét kell lenni, gyúrni kell, és ilyen izmos leszel, mint én. Hogyha az agyadat akarod erősíteni, sokat kell gondolkozni. De azt mondják, hogy a nyelvtanulás, meg a matek, az edzi az agyat, és frissen tartja. Ha a májadat akarod edzeni, akkor... Köszönöm, testvérem. Akkor sok szalonnát kell lenni hagymával. A csontjaidat, sok kálciumot kell lenni, mozogni. A mozgás mindig segít. Az agynak is jót tesz. Javítja az oxigénellátást. Tehát amelyiket táplálom, az fog erősödni. Ha hagyom azt, hogy a régi természetem erősödjön, azt táplálom. Hagyom azt, hogy a régi dolgok vigyenek tovább. Hagyom azt, hogy ez még belefér. Hogyha hagyom azt, hogy a múltam utánam nyúljon, hogy a régi dolgok visszahúzzanak. Annak idején én is megkaptam, amikor elfogadtam Krisztus, és elkezdtem gyülekezetbe járni, hogy te hülye vagy. Normális. Majd kinövöd. Majd ezt is abba hagyod, mint annyi mást. Majd feladod. De akkor azt mondtam volna, hogy lehet, hogy igaza van. Lehet, hogy nem kéne nagyon belemenni ebbe a Krisztus dologba, gyülekezetesdibe. Jó, picik néha eljárok, mégis ne hiányoljanak olyan sokat. De nem kell annyi... Igen, azt is mondták, nem kell ezt annyira komolyan venni, ezt a kereszténységet, meg ezt a Krisztus dolgot. Jó, az jó, hogy gyülekezetbe jársz, hallasz sok érdekeset, meg hasznos dolgot, de azért nem kell túl komolyan venni. Szerintem ezt más is megtapasztalta. És nem tudom, mennyi időm van még. Igen. És gondoltam, hogy néhány történetet még így példának megnéznék, hogy a múlt és a jelen a Bibliában, hogy ott van Máté története Lukács 5-ben, hogy Ugye Máté vámszedő volt. Hogy gondolkozik egy vámszedő, adószedő, hogy mai nyelven nevezzük meg a dolgot. Még adjatok ide a zsebembe bele mindent. Valószínűleg nem a legkedveltebb ember volt. Valószínűleg nem voltak ilyen puszipajtásai, maximum hasonló hivatású emberek voltak, akikkel összejárt. Tehát nem volt a város kedvence, gondolom. És jön Jézus, ugye a pénz szerelme ott volt az életébe. Szeretem a pénzt, ugye a mammon. Aztán jön Jézus, és mondja, kövess engem. És megy utána. Ott hagyta a hivatását, ott hagyta a lóvé forrást, ment Jézus után. Tehát, hogy mi játszódhatott le az agyába Máténak? Valamit látott valószínűleg. Valamit érezhetett, ami miatt feladta a régi dolgot, ami feladta a múltat, feladta a régi életét, a régi hivatását. Én azt gondolom, hogy ez Istennek a szeretete volt, ami nem fizikai formában nyilvánult meg ott abban a pillanatban szerintem, hanem ott lengett, ott járt ez a szeretet Jézus körül, és követte. Vagy Nikodémus, a farizeus. Ő is ment Pál Jézus után. Kereste. Kereste, hogy hol kapcsolódhat hozzá. Vagy Én nagyon szeretem ezt a történetet, Saulét, vagy utána Pál lett. Ő is egy farizeus volt, egy legvéres szájúbb, véres kezűbb farizeus. És aztán ennyi. Megváltozott. Megváltozott az élete, a gondolkodása, az értékrendje. Azt kezdte el csinálni, amit üldözött előtte. Azt kezdte el csinálni, amit előtte gyűlölt. És egy döbbenetes fordulat. Döbbenetes. Vagy hogy kapcsolódjunk a Barbár Jézus sorozathoz, amiről vasárnap is volt szó a tetőbontó csapat. Hordágyon vitték a bénát, a megbénult embert Jézushoz. És azon gondolkoztam, hogy amikor leengedték, mit ér az ige? Hogy a négy embernek a hitét látta Jézus, akik oda vitték. Nem a bénájét, hanem akik oda vitték. És szerintem az a béna, az nem derült ki itt a versekből, hogy mikor bénult meg. De szerintem ő bele volt törődve abba, hogy ő béna. Ő már nem fog fölkelni. Ő élete végéig ott fog feküdni azon hordágyon, vagy ahova rakják, ott. De már nem fog lábra állni, nem fog menni sehova. De Isten. Isten könyörülő Isten. És azt mondta, hogy kelj fel, és menj haza. Menj. És fölkelt, és ment. Fölkelt, és ment. És Efézus 4 azt mondja, öltözétek fel az új embert. Öltözzük fel az új embert. És éljünk az új emberben. És éljük Krisztus életét az új emberrel. És végezetül még egyszer elolvasnám ezt a verset. 2 Péter 1-2-től 4-ig. Mind több és több kegyelem és békesség töltsön be titeket azáltal, hogy Istent, az Urunkat, Jézust személyesen és egyre mélyebben megismeritek. Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami ahhoz szükséges, hogy Isten tetszésére és dicsőségére éljünk. Azon keresztül ajándékozott meg, hogy egyre jobban és bensőségesebben megismerjük őt, aki a saját dicsőségébe hív bennünket. Aki a saját dicsőségébe hív bennünket. Osztozik velünk az ő dicsőségével. És élhetünk ebben. És nem kell a múltat javítgatni. Nem kell a régi természetet jóvá tenni. Nem kell leglettelni. Nem kell kifesteni, hanem öltözzük fel az új embert, és éljünk abban.